Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve 329. számú dicséretünk második versét énekeljük. 329. dicséretünk második verse így kezdődik. Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Majd a keresztelés előtt meg ne fázzon. Sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Azokat az igéket olvasom most a Bibliából, az Új Szövetségből, a Máté evangéliumából, amikor Jézus megparancsolta a keresztséget. És hozzájuk menvén Jézus szólt nékik, mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a szent léleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ezeknek a Jézusi szavaknak, az ő parancsának engedelmeskedünk tehát, amikor két kisgyermeket megkereszteljük. Mielőtt ezt tenném, két kérdést intézek hozzátok jelenlévő szülőkhöz, keresztszülőkhöz, és azt kérem, hogy a feltett kérdésekre lelkiismeretesen és hallható szóval feleljünk. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy a kisgyermekek a Szent Keresztség által tagjai legyenek a magyarországi református keresztény anyaszent egyháznak? Ha így van, hangos szóval azt feleljük, akarjuk. Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, hogy a gyermekeket úgy nevelitek, és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitükről majd ők maguk és önként tegyenek vallást a gyülekezet szín előtt, a konfirmációban. Ha így van, hangos szóval feleljük, ígérjük. Jöjjetek, tegyünk most vallást a mi győzedelmes hitünkről, és a gyülekezettel együtt mondjuk el az apostoli hitformát. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szála alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atyaistennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszek egy egyetemes keresztény anyaszent egyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk, szerető mennyei édesatyánk, hogy egyel mindenképpen többen vagyunk ebben a templomban, mint amit emberi szem lát és megszámolni képes lenne, hiszen ígéretünk szerint te magad is jelen vagy. Hittel és bátorsággal szólítunk hát, jelenlévő Isten, könyörülj rajtunk és áldj meg bennünket, amikor Jézusunk parancsának engedelmeskedve ezeket a gyermekeket megkereszteljük. Fogadd be őket a te csodálatos szeretet szövetségedbe, írd be neveiket az örök élet könyvébe, és ne töröld ki onnan soha. Köszönjük, hogy megőrizted az édesanyákat a nehéz órákban, és most itt állhatnak szent színed előtt. Köszönjük, hogy az édesapák felelősségét mostantól kezdve megsokszorozod. Köszönjük, hogy együtt állhatnak előtted, édesapa és édesanya, és a drága kincs, ajándék, a gyermek. Azért léptünk be ebbe a templomba, hogy áld meg őket, Urunk. Kezedet tartsd felettük, vigyázz rájuk. Rendelj ki minden testi és lelki jót, ami szükséges nékik. És vigyázz a kis lelkükre, hogy egyszer majd megérkezzen a szent célig, a veled való találkozásig. Könyörgünk, Urunk, áld meg, amit most cselekszünk, amikor a te parancsodra megkereszteljük őket. Köszönjük, hogy meghallgattál. Ámen. Mi a kicsi kereszt neve?
Bence,
tessék egy picit közelebb jönni. Bence, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ámen, tessék itt maradni. Mi a kicsi kereszt neve? Balázs, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ámen. Tessék itt maradni a kicsivel. A minden kegyelemnek Istene pedig áldja és őrizze meg a ti életeteket, hogy növekedjetek fel szüleitek örömére, Anyaszentegyházunk gazdagodására és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Ámen. Tessék meg helyet foglalni a kicsivel meg kimenni. Foglaljunk helyet, testvérek! Keressük ki és énekeljük 395. számú dicséretünket. 395. számú dicséretünknek minden versét, az első vers így kezdődik. Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe, hát.
Thank you.
Segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét. Fölolvasom azt az Új Szövetségből, Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írott levele második részéből az első 7 verset. Akarom, hogy tudtotokra legyen, hogy milyen nagy tusakodáson van ti érettetek, és azokért, akik Laodíciában vannak, és mindazokért, akik nem láttak engem személy szerint testben. Azért, hogy vigasztalást vegyen az ő szívük, egybeköttetvén a szeretetben, és hogy eljussanak az értelem meggyőződésének teljes gazdagságára, az Isten és az Atya és a Krisztus ama titkának megismerésére, amelyben van a bölcsességnek és ismeretnek minden kincse elrejtve. Ezt pedig azért mondom, hogy valaki titeket rá ne szedjen hitető beszéddel, mert jól lehet testben távol vagyok tőletek, mindazáltal lélekben veletek vagyok, örülvén és látván ti köztetek a jó rendet, és Krisztusba vetett hiteteknek erősségét. Azért, amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, aképpen járjatok ő benne, meggyökerezvén és tovább épülvén ő benne, és megerősödve a hitbe, amiképpen arra tanítattatok, bővölködvén abban hálaadással. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket teremtményeit. Tőlünk pedig azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek válaszképpen, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt, így. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy magad elé engedsz, annak ellenére, hogy ismersz bennünket egészen. És köszönjük, hogy magad elé hívsz, éppen mert ismersz bennünket, és tudod, hogy életünknek te vagy az egyetlen megoldása. Valljuk mi is most Péter apostollal, ugyan kihez mehetnénk, Uram, ha nem hozzád, akinél örök életnek beszéde van. Hozzád jöttünk bűnvalló, bűnbánó szívvel, és bocsánatot kérve Jézusért. És hozzád jöttünk hálás szívvel is, jó téteményeidért, megköszönve mindazt a jót, amit atyai kezedből kaptunk. És hozzád jöttünk reménykedő szívvel, hogy megszánsz bennünket, és úgy szólsz hozzánk, hogy a szívünk gerjedezni kezd. Hozzád jöttünk, hogy megvigasztalódjunk. Testi nyomorúságokat, betegségeket hordozva. Hozzád jöttünk vígaszért, gyászunkban. Tőled kérünk zaklatott lelkünknek békességet. Tőled kérünk harangjainkból tisztulást, lelki halálból ébredést, és tőled kérünk Jézusért boldog, örvendező életet. Szállj meg, és áldj meg, Urunk, bennünket. Amen. Az ige meghallására készülve 151. számú dicséretünket énekeljük. Uram Isten, siess minket megsegíteni. 151. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az új szövetségből, Pál apostolnak a Kolossébeliekhez írott levele második részéből, a mai napi ige szakaszunkból két ige verset, a másodikat és a harmadikat. Hogy vigasztalást vegyen az ő szívük egybeköttetvén a szeretetben, és hogy eljussanak az értelem meggyőződésének teljes gazdagságára, az Isten és az Atya és a Krisztus ama titkának megismerésére, amelyben van a bölcsességnek és ismeretnek minden kincse elrejtve. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, ma a tanulás, tanítás és eredményesség összefüggéseiről szólok, először a civil szférában, azután pedig a keresztény hit világában, a hívő élet világában. Tanulás, tanítás, eredményesség. Kedves testvérek, időszerű mindezekről mindkét szférát, akár a civil életet, akár az egyházi életet, a keresztény életet, a hívő ember életét nézve beszélni. Tanulás, tanítás, eredményesség. Időszerű, sok oknál fogva, melyek közül néhányat szeretnék elétek hozni. Az elmúlt napok világ eseménye volt az ezévi Nobel-díjak kiosztása. Nyilvánvaló, hogy minden kitüntetett, aki ilyen magaslatra jutott, valahol tanult, járt iskolába. Általános iskolába is, középiskolába is, és egyetemen is. Valahol tanult. Minden egyes ilyen csodálatos magaslatra emelkedett ember, mi boldog, büszke hálaadással mondhatjuk el, hogy 14 Nobel-díjasunk van, és ők is tanultak, tanították őket valahol. És ők is eljutottak mind a 14-en oda, hogy ennek meglett az az eredménye is, hogy a legmagasabb rang, kitüntetés részesei lehettek. Nyilván nagyon jó képzés folyt ott, ahova ők jártak. Kitűnő tanáraik voltak, jó szellemű iskolába jártak, s ők maguk is nagyszerű emberek voltak.
Azután időszerű beszélni erről is, hogy egy kicsit közelebb jöjjünk önmagunkhoz is, hogy harmadszor osztották ki a legmagasabb magyar tudományos díjat, a Bolyai díjat. Érdemes erre mindig odafigyelni, hogy ki kapja, és érdemes végighallgatni, vagy elolvasni a kitüntetett megnyilatkozását. Például az iskoláiról, a tanárairól, az indítatásokról. Ebben az esztendőben Lovász professzor kapta ezt a kitüntetést, akit nagyon sokan az egész magyar tudományos élet legzseniálisabb emberének tartanak, kitűnő matematikus. Végtelen szerénységgel nyilatkozott meg, és végtelen hálaadással szólt azokról, akik őt erre az útra vezették. A matematikusoknak nincs Nobel-díjuk, ők egy más Nobel-díjat kapnak, más néven fut. Ez a Lovász professzor ezt már régen megkapta. Aztán évek óta folyik a magyar oktatási rendszer átalakítása. Számtalan problémát vetesz fel, sokféle vihart is kelt és kavar. Ha az eredményesség felől nézem, ha a megalapozott tudás felől nézem a változást, akkor úgy látszik, hogy az új irány nem jó igazán. Aztán mindnyájan látjuk mindezt egész közvetlen közelről, hiszen a gyermekeink vagy az unokáink tanulnak, iskolákba járnak. Azt látjuk, hogy rendkívül túlterheltek. Azt látjuk, hogy mindig fáradtak. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy kevesebb tárgyszerű, használható ismeret lesz számukra maradandóan az övék. Vagyis, hogy amit tanultak, megfogtak, az ott marad a kezükben, 20 év múlva is. Aztán azért is időszerű a tanulás, tanítás, eredményesség hármasságáról és összefüggéséről gondolkoznunk, mert közelít a reformáció. Kevesen tudják, hogy a reformáció többek közt elhozta a nagy magyar kollégiumok, a csodálatos iskolarendszer kialakítását. És ezek a sok évszázados kollégiumok ontották, és hála Istennek ma is adják a magyar szellemi, tudományos élet nagyjait. Patak, Pápa, Nagyenyed, Kolozsvár, Debrecen. Csodálatos eredmények születnek és születtek ezekben az oktatási intézményekben. És végül azért is időszerű beszélnünk erről a hármasságról, tanulás, tanítás, eredményesség, mert a mai napra rendelt igényben Pál apostol beszél az értelem, a bölcsesség és az ismeret gazdagságáról. Az értelem, a bölcsesség és az ismeret gazdagságáról. Mégpedig a keresztény hit, a hívő élet vonatkozásában. Minket mindkettő nagyon is érdekel, hogy kint a civil szférában hogy történik tanulás, tanítás és milyen eredménye van, és minket nagyon-nagyon érdekel, hogy a hívő életben hogy zajlik mindez. Tanulás, tanítás és eredmény. Szent Ágoston a következőt mondta, a tanár dolga az, hogy a gyermek lelkében felpiszkálja a zsenialitást. Íme itt vagyunk, tanulás, tanítás, és az eredmény, összefüggésénél. Egy kitűnő klasszika filológustól olvastam egy különös és sommás megalapítást, és ezt megosztom most veletek. Ő arról szól, ez a szintén zseniális, tudós ember, hogy a mai pedagógia, a pszichológia befolyása alá került. És ha az eredményessége felől nézzük, és azt állapítjuk meg, hogy baj van az eredményességével, ennek ez az oka. Mondja ez a klasszika filológus, nyelvész professzor. Nagyon elgondolkoztatott engem ez, hiszen magam is tanító ember is vagyok. És elcsöndesedtem e felett a tény állítása felett, és nagyon sok mindenben úgy érzem, igazat kell adnom neki. Mit is jelent ez, hogy a pedagógia a pszichológia befolyása alá került? Mondok egy-két dolgot, aztán gondolkozzunk együtt ezeken. Azt mondja ez a professzor, hogy terjed a szélsőségesen játékos tanítási módszer. És azt mondja, ez baj. Egyre több oktatási intézményben a legalsó szinttől kezdve felfelé terjed ez a játékos tanítási módszer. Azt mondja a professzor úr, hogy ennek az a következménye, hogy nem mennek, nem tudnak mélyre menni például a tanuló gyermekek. És mert ilyen játékos módszerrel folyik az oktatásuk, ezért semmit nem szeretnek, amit meg kell tanulni kívülről, sőt egy idő után olyan tehernek érzik, hogy képtelenek is rá. Tisztelet a kivételnek, én időről időre teszek ilyen kísérletet, hogy a fiatalok közt forgolódva megkérdezem, hogy tegye fel a kezét az, aki tud 10 verset kívülről. Annyit biztos tanult, de tud-e? Tud-e 5-öt? 2-t? 1-et? Ugyanez a kitűnő nyelvész professzor állítja azt is, hogy ez a pszichológiai hatás olyan következményekkel is jár, hogy a nyelvtanításban például azt ajánlják, hogy ne magoljon a gyerek szavakat, és ne tanuljon nyelvtant kívülről. És ennek az lesz a következménye, hogy amit megtanul, az csak fecsegő szinten lesz igaz, a mélyében nem. Hadd osszak meg még két mondatot ettől a kitűnő embertől. Azt mondja, a fogyasztói társadalom arra ösztönöz, hogy az ember munka nélkül bontakoztassa ki önmagát, és egyúttal a tudománytól elterelik az embereket. Az egyetemi képzés fellazult, divatja van a fecsegő szakoknak. De eljön a kor, mondja ő, amelyikben a klasszikus irodalom és az antik kultúra újra megadja a normát, és akkor vége szakad a locsogásnak, és az emberek elkezdenek dolgozni. Ugye milyen megszívlelendő gondolatok ezek? Tanulás, tanítás, eredményesség. Nagyszerű helyzet elemzés ez, és egyúttal a kiút megmutatása is. Könnyed felszínesség helyett dolgozni, mélyre menni, megalapozni, és az alapra építeni. De most egy olyan világban élünk, ahol ez éppen divatja múlt, és valami egészen más irányba megyünk. Őszintén sajnálom a mai diákokat is, és a mai pedagógusokat is. Őszintén sajnálom. De vajon jobban állunk-e a vallás terén, a hit élet terén, a kereszténység terén tanulás, tanítás, eredményesség dolgában? Nyilvánvaló, kedves testvérek, hogy fontos mindazt jól értenünk, amiről itt Pál apostol veretes, kemény, biblikus, dogmatikus szavakkal tanít bennünket, mert az egész európai kereszténység is hihetetlenül nagy bajban van. Talán elfogadjátok tőlem, aki mint esperes, járom nem csak Budapest, hanem Magyarország gyülekezeteit is, és tudom, hogy ilyen templom nincs nagyon sok. Ez Isten ajándéka. A kereszténységgel úgy, ahogy az egész van, egész Európában nagy baj van. És úgy néz ki, hogy valami olyan lejtőn van az egész keresztény ügy, a Krisztus ügye, amelyiken nem látszik ez idő szerint, hogy hol, ki, miképpen fogja meghúzni a féket. Hogy nagyobb baj ne legyen. Mondok néhány ilyen bajt, nagyon sokat tudnék, de csak hogy gondolkozzunk, és az olvasott ígéhez is kötődjek. Például, a keresztény egyházra, benne a történelmi felekezetekre a szektásodás a jellemző. Az, hogy kiszakadnak belőle emberek, hogy elhagyják. Egyszerűen azért, mert nincs kellő, biblikus szót mondok most, ismeret a birtokukban ahhoz, hogy megálljanak. Nincs kellő ismeret. Ezért, ahogy az apostol mondja, a tanítások mindenfajta szele ide stova tudja hányni a keresztényeket. Igen, nincsenek megalapozva. Talán akik ide ritkában járnak, most azt mondják, milyen értelmesen beszél ez a pap, egyetértek vele. Jövő héten bemegy az evangélikus templomba, és azt mondja, milyen értelmesen beszél ez az evangélikus pap, egyetértek vele. Aztán bemegy egy római katolikus misére, és azt mondja, milyen jó dolgokat mond ez a pap. És egyetértek vele. Tulajdonképpen mindennel egyetértek. Mert nagyon keveset ismerek. A legtöbb református gyülekezet itt Budapesten egy átjáróház. Alig-alig jellemző a gyülekezeteinkre az, hogy valaki ott megmarad. 2-3 évtizedig ott marad. Nem, megy a jövés-menés. A szektársadásnak a legkülönbözőbb formái. Mert nincsenek a híveink a hitélet dolgában jól megalapozva. Kevés ismerettel rendelkeznek. Aztán azt látom, hogy a kereszténység elveszíti az ízét és az illatát, vagyis a vonzását. Nincs vonzása a kereszténységnek. Aztán azt látom, hogy az egész keresztény misszió totálisan erőtlen. Nincs semmi dinamizmusa. Nincs igazi ereje a missziónknak. Én nagyon örültem, hogy a római katolikus testvéreink most kimentek az utcára. Nem tudom, hogy hogy fog folytatódni, de valamit megértettek. Hogy amit addig csináltak, és ahogy csinálták, az kevés. Rosszul áll a kereszténység ügye egész Európában. Nos, az okát, az eredetét a tanulás és a tanítás dolgában kell keresnünk. Hiányzik a jó alapozás. Ez a legdöntőbb. Mint ahogy egy iskolába is, hogy egy diákból mi lesz a legdöntőbb, hogy hogyan alapozódott meg az a gyerek. Mit látott, tanult otthon, és aztán a különböző szintű oktatási intézményekben. Milyen alapot építettek, hogy majd csak egy fecsegő ember lesz, vagy egy alapos ember lesz. Pál apostol az olvasott igében először látszólag egy teljesen mellékes dologról beszél, arról, hogy Istennek az az akarata, hogy mi szeretetben összeköttessünk egymással. Hogy szeressük egymást. Most csendben nézz arra, aki melletted ül. Ismered-e? Szereted-e? Azt mondja az apostol, a közösségnek, a gyülekezetnek az a célja, az a végső célja, hogy ott mi szeressük egymást. Mert nagy megtartó ereje van a szeretetben összefort közösségnek, hogy megtartsa a közösség tagjait. A Pesterzsébet központi református egyházközség gyülekezete pedig pont olyan, mint amilyenek ti vagytok, meg én. Pontosan olyan. Nem olyan, mint a papja, nem olyan, mint amilyennek lennie kellene, nem olyan, mint amit szeretnénk elvárni vagy igényelünk, hanem pont olyan, mint amilyen én vagyok, aki bejöttem ide. Olyan a légköre, olyan az ereje. Annyi szeretet van ebbe a templomba, amennyit te ide behoztál. Annyi gyűlölet van. Annyi ítélkezés van. Annyi előítélet van. Annyi fenntartás van. Annyi békesség van. Annyi kívánatosság van. Pont, mint amennyit ide te behoztál. És pont olyan a gyülekezetünk. És ha valami nem tetszik neked itt, nagyon helyes. És az azt jelenti, neked meg kell változnod. Neked meg kell változnod. Csodálatos dolog, amikor szeretetben és nem ítélkezésben forrunk egybe. Nyilván, hogy ilyen gyülekezetté legyünk, s benne ilyen emberekké, az az alapozással kezdődik. Jézus is sokat beszélt erről. A hegyi beszéd végén beszélt a bölcs és a balga emberről. Mind a ketten házat építettek, az egyik azonban kősziklára és mélyen, a másik homokra. Az egyik az élet viharaiban megmaradt, a másik elveszett. Az alapozás döntő kérdés a hívő életben is. hogy megmarad vagy elvész, hogy fecsegő keresztény lesz vagy elmélyült ember lesz. Az alapozásnál eldől. Az egyik olyan lesz, hogy könnyen el lehet sodorni, a másik majd úgy áll, hogy Pál apostol mondja, mozdíthatatlanul. Szaladjon előre az életfilmünk. Reménykedjünk Isten megtartó irgalmába. Mit gondolsz, te 10 év múlva is itt ülsz? Vagy egy templomban, ahova egyébként jársz, ott leszel még? Hogy gondolod? Olyan megalapozott hívő életed van, mint a kősziklára épített ház? Vagy elég, ha valaki csúnyán néz rád, és mimóza lelked összeomlik? Valaki rosszat mondott, ó Istenem, micsoda emberek ezek, ide se jövök többet. Mire épül a keresztény hitélet háza? Meg van alapozva? És ha egy Jehova tanúja az utcán megállít, és egy szó özönnel igék sokaságát önti rád, vajon megáll a hit házad? Vagy ha olyan hívások érkeznek hozzád, amelyek kívánatosak, és szembe mennek azzal, amit Isten mond, megáll a hit házad, vagy összeomlik? Az egész keresztény életépületünk az alaptól függ. A szent dolgokban is szükséges jól megalapozni az életünket, hogy senki ne tudjon se elcsalni, se elhívni Krisztus, az ő egyháza és az ő gyülekezete mellől. Azok hagyják ott egyébként az egyházat, akik megalapozatlan keresztények. Felszínesek. Csacsogók. Mélyre nem jutottak. Bizony bűnbánattal kell állnom nekem is itt, hogy nem folyik kellő tanítás a gyülekezeteinkbe. És nem folyik kellő önképzés otthon. Mert a hitélet titkai mélységeibe Isten a Bibliádon keresztül visz. Lapozod-e? Olvasod-e? A szent tudomány az Isten igéjében van. Mennyire ismered? Tudod, hány könyv van a Bibliába? Tudod, hány része van a Bibliának? El tudsz mondani 5 újszövetségi könyvet magadnak? A 27-ből. Tudsz igéket kívülről? Van egy igéd igazán, amelyikbe úgy bele tud kapaszkodni az életed, bármi történik is, mert egyszer Isten igazán a szívedben mondta, van valami, amin meg tudsz állni, amikor az életed megrendül, vagy elsodortatsz? Van valami, ami igazán belealapozódott a lelkedbe? Mit Luther Márton, amikor majdnem összeomlott körülötte és bennem minden, akkor leírta, meg vagyok keresztelve. Amikor úgy érezte, hogy mindennek vége, az egész hívő élete semmit nem ér. Volt mégis valami, amibe bele tudott kapaszkodni, mert kősziklaként állt. Benne vagyok Isten szeretet szövetségébe. Tudod magadról? a szent tudomány. Évek óta lehet hittant oktatni. Nagyon kevés szülőnk, nagyszülőnk igyekszik beíratni a gyermekét és unokáját. Ott kezdődne az alapozás. Tartunk evangelizációkat egy évben nem sokat, ott kezdődne a tanítás elmélyítése. A gyülekezetünk döntő része be nem teszi a lábát soha. Hol lehet megalapozni a hitünket? Jézus nem véletlenül tanította az őt hallgatókat. Nem véletlenül tanította a tanítványait. Azok ültek és hallgatták. És Jézus mondta Isten csodálatos országának a titkait. És ők ültek és hallgatták, és megalapozódott valami az életükben. Pál apostol azt mondja, ez a Krisztus titka. A Krisztus titka az, amelyik minden ismeret legmélye. Erről szeretnék még valamit mondani. Testvérek, a Krisztus titka egyetlen helyen olvasható. A Golgota keresztjén. Azt mondja Pál, minden ismeret legmélyén a Krisztus titka van, a Golgotai kereszt. Egyszer egy lelkipásztor mondta valakiről, tudod, ha őt hallom, mindig megértem, hogy senki olyan mélyen nem jár a kereszt titkának ismeretében, mint éppen ő. Az egész hívő élet minden ismeret legmélye, a legcsodálatosabb alapja a Krisztus keresztjének a titka. Ma majd kimegyünk Kósa Lajos főgondnok úr sírkövét fölavatni az istentisztelet után. Örülök, hogy ott az emlékkövön ott van a kereszt is. Nagyon örülök, hogy ott van a kereszt is. Kedves testvérek, a legnagyobb mélységbe, a hit világába, az Isten dolgaiba, a Golgotai kereszten átvezet az út. Aki meg akarja a keresztet kerülni, az locsogó, fecsegő keresztény lesz. Akit sodornak ide és tova, aki egyszer itt van másszor ott, aki hónapokig, évekig a lábát templomba be nem teszi, aki kezében nem vesz egy Bibliát, aki tulajdonképpen a mélyén igazán nem érdekel, luxus keresztény. Semmit nem fog ebből a csodálatos világból és tudományból a Krisztus titkát megkerülve megismerni. A kereszt. Pál apostol mondja egy helyen, semmiről nem akarok köztetek tudni, csak Krisztusról, mint megfeszítetről. Ott érted meg Isten szíve dobogását. Ott ismered meg önmagadat. Ott tanulod meg, hogy mit jelent ez a szó, hogy szeretet. Mindent a kereszten tudsz leolvasni, a maga mélységébe igazán megérteni, anélkül pedig locsogás és fecsegés, üres járatos az egész keresztény élet. Elmélyülni a Krisztus titkában. Szánsz rá időt. Hadd figyelmeztesselek szeretettel, hogyha nem, akkor a képzeletbeli filmeden mindegy, hogy mit láttál, nem leszel itt. Juttassa a Szentlélek eszedbe. És hogy annak egy oka van, nem a világ, nem ami körülvesz téged, nem a rossz emberek, hanem hogy a Krisztus titkát, a kereszt csodáját nem akartam mélyebben megismerni. És már nem mondom, mert az időm lejárt, de ennek a titoknak A Krisztus titkának a megismeréséből születik a bölcsesség. Bölcsesség olyas valami, amire mindenkinek szüksége van, de ami rajtunk túlnani, nem jön belőlünk. Olyan ajándék a bölcsesség, aminélkül élni lehet, de nem érdemes. Olyan drága kincs a bölcsesség, amelyre nagy szükség volna minden családban, minden gyermeknek. A Krisztus titkának a mélyére jutni, Istent félni és szeretni, tőle tanítottnak lenni, tőle tanulni. Itt születik a bölcs szív. Okos ember sok lehet, de sajnos bölcs csak kevés van. Mert ahhoz Isten csodálatos titkának a mélye felé kell mindig tartanom. Ehhez ige kell, csend kell, Biblia kell. És akkor meg lesz az eredmény, az az eredmény, hogy megerősödöm a hitben, követem Jézust, boldog hálaadással élek. Iratkozzunk be Isten iskolájába. Engedjük, hogy megismertesse velünk Krisztus titkát, a keresztet, és hogy ezáltal bölcs életekké legyünk. Hogy majd a végelszámolásnál megtartassunk. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, amit azért tettél, hogy mi most itt legyünk. Köszönjük, amit azért tettél, hogy megmaradjunk. És köszönjük, hogy te reménységgel nézel ránk, hogy ott maradunk melletted, egyházad és gyülekezeted mellett, ahova állítottál bennünket, mint halálig. Mert míg más új parancsot nem adsz, addig a régi érvényes. Szeretnénk megállni a hitben, ezért taníts bennünket, Urunk. Add kezünkbe a Bibliánkat. Segíts, hogy időt szánjunk arra, hogy elcsendesedjünk, hogy a Krisztus titkát minél inkább megértsük. Hogy azon a kereszten mi minden történt, és hogy miként vagyunk mi is abban ott, és hogy mennyi jó származik ebből ránk. Könyörülj rajtunk, hogy bölcs édesapák, édesanyák és nagyszülők lehessünk, akiket te tanítottál, és azért többet adnak, mint önmagukat. Téged is. Áldj meg bennünket ezzel, Urunk. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imát. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és megáldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket, és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Hadd jelezzem újra és újra, hogy az itt elhangzó igehirdetések írott formában is megvásárolhatók. Ajánlom szeretettel hogy vegyünk belőle, tematikus dolgok vannak benne, amelyek fölött jó elcsendesedni, és egy-egy szerettünknek, családtagunknak, barátunknak a kezébe adni. Ez az 50 forintos ár, ami egy-egy példányért van, ezek biztosítják, ezek az 50 forintok, hogy a gyülekezet újságját pedig rendszeresen kinyomtathassuk, és ajándékba adhassuk minden kedves testvérünknek. Jövő heti alkalmainkat jelentem, kedden délelőtt 10 órakor asszonyóra van, este 6 órakor a férfiak bibliaórája, itt a heidelbergi KT magyarázatá folyik most már hosszabb ideje, szerdán 7 órakor énekkar, csütörtökön délelőtt 10 órakor gyülekezeti istentisztelet, csütörtökön este 6 órakor a kisifinek, pénteken este 6-kor a nagy ifinek van bibliaórája. Október 20-án szombaton, este 7 órakor itt a templomunkban, Valljatok, tagadjatok címmel egy oratórium hangzik el, Oberfrank Pál, a Víg Színház, Juhász Róza, a Madách Színház és Gados Béla, a Bárka Színház tagjai jönnek el közénk, és adják elő ezt az oratóriumot. Az oratórium és az est szerkesztője, vezetője Takaró Mihály, irodalomtörténész. Hadd hívjam a testvéreket erre is. Ez is az elmélyülésnek egy jó lehetősége. Itt most kimondottan is vallásos irodalomról lesz szó. Hívogatom a testvéreket. Ne ijedjünk meg attól, hogy este 7 órakor sötét van. Bátran induljunk el, jöjjünk és hívogassunk is. Ünnepeljünk együtt. Vasárnaponként pedig 10 órakor van istentisztelet, ugyanakkor gyermekistentisztelet, majd 11:30-tól énekkar. Folyik, testvérek, a gyülekezeti kis és nagy teremnek az építése. Nem tudjuk pontosan, mikor fejezzük be. Tegnap végre az első szint födémje is elkészült, lebetonoztuk, reménykedünk, hogy minél előbb bejutunk. Ez bizonyos kellemetlenségekkel jár a hétközi alkalmak tartását illetően, de mindent szép rendben megtartunk, ezért bátran hívogatunk is mindenkit. Jelentem már most, hogy október 22 és 26-a között gyülekezeti evangelizációnk lesz, ha Isten megtart, én szolgálok ezen a héten, a samáriai asszony történetéről. Este 6 órakor lesznek itt az alkalmak. Majd október 28-án reformáció és újbori urvacsora osztásunk lesz. Jövő nyárra szervezzük a berekfürdői hetünket, eddig 9-en, azaz 9-en jelentkeztek. Testvérek, engem évekig bombáztak itt, hogy szervezzünk egy ilyen hetet a gyülekezetnek. Most már több mint egy hónapja folyamatosan hirdetem, hát szedjük össze magunkat, és gondoljuk végig, jövő évben augusztus 4 és augusztus 8-a közt lenne Berekfürdőn ez a hét, jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet. Jelentem, hogy most istentisztelet után kimegyünk az erzsébeti temetőbe, ahol 11:30-tól felavatjuk gyülekezetünk volt főgondnokának, Kósa Lajos testvérünknek a sírkövét. Mindenkit szeretettel várunk, kiemelten a presbiter testvéreket, de mindenkit szeretettel várunk. Aki jönne, de nincs közlekedési lehetősége, az az istentisztelet után most majd a kijáratnál nekünk jelezze, valahol itt összevárjuk a társaságot, és akik jönnek, azoknak az autóiba bizonyára lesz elégséges hely, hogy hely hiánya miatt senki ne maradjon ki. Ez egy rövid párperces szertartás, Lajosnak is, családjának is örömmel és hálaadással tartozunk azzal, hogy ennek részesei legyünk. Gyászoló testvérek vannak közöttünk, az elmúlt héten kísérték el szeretteik Ladányi Jenő Benedeket, aki 59 esztendőt élt. Isten adjon vigasztalódást a gyászolóknak. Végül jelentem a gyülekezetnek elsőrenden az asszonykör tagjának, hogy elhunyt Petsz Istvánné, Irénke testvérünk, aki tagja volt az asszonykörnek, temetése 17-én szerdán lesz, 12:30-kor az erzsébeti temetőben. Isten tiszteltünk végére értünk, 278. számú dicséretünk 8. versét énekeljük, majd a magyar himnuszt. A 8. vers így kezdődik, dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás.